Kifejezetten volatilis, izgalmas tőkepiaci környezetbe kerültünk, összességében pedig a BUX az még mindig nagyon közel van a történelmi csúcsához, miközben azt lehet látni, hogy az iránymutató amerikai részvényindexekben egy komolyabb megingást mutattak az elmúlt hetek. Itt van a stúdióban Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője, és Mohácsi Mihály, a K&H értékpapír elemzője. Szervusztok, szeretettel köszöntelek titeket.
Szia Robi, köszönjük a meghívást, és mi is köszöntjük a hallgatókat.
Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük talán ezzel a globális turbulenciával. Hogy látjátok, milyen hatásai lehetnek a magyar piacra nézve? Egyáltalán mi az oka annak, hogy az elmúlt hetekben ilyen reziliens tudott maradni a hazai tőzsde?
Igen, a felvételt megbeszéltük, hogy most Amerikára olyan nagyon részletesen nem térünk ki, mert akkor lehet, hogy holnapig itt ülnénk, tehát hogy elég sok mindenről lehetne ott beszélni. Ami látszódik, van egy globális turbulencia, ez egyébként érinti nyilván egyébként az európai piacokat is, hiszen a DAX-nak a mozgása az elmúlt egy hónapban az egy ilyen oldalazásba csapott át, egy elég magas volatilitással. Tehát az európai piacon is látszódnak ugye a hatások, és egyébként ebben a turbulens nemzetközi tőkepiaci környezetben a magyar tőzsde relatíve jól tartja azért magát. Tehát nyilván azt látjuk, hogy nem emelkedett olyan nagyon jelentős mértékben a BUX index, tehát hogy ott is azért látható egyfajta csapkodás, kisebb korrekció, de azért olyan nagyon-nagyon komoly turbulencia talán nem. Voltak olyan napok, vagy láttunk olyan napokat, ahol azért jelentősen mozgások voltak megfigyelhetőek nagy papíroknál, nyilván kis papíroknál és adott esetben indexekkel is. Ez volt a helyzet, de összességében azért a magyar piac relatíve jól tartja magát, és egyébként érdemes talán a forint árfolyamát is megnézni ebből a szempontból, ami szintén nagyon stabilan 400 körül van ugye az euróval szemben. Tehát, hogyha megnézzük, akkor azért a magyar eszközöknek a vonzereje azért az nem változik hektikusan egyik napról a másikra, és egyébként ez a fajta stabilitás nem is feltétlenül jelent rosszat a magyar piac szempontjából, és hogyha megnézzük azért az elmúlt időszakban, ezt szerintem elég sokan kiemelték, mi is kiemeltük, hogy nem tartjuk drágának a magyar részvénypiacot. Tehát akár értékeltsége oldalról megnézzük, ugye pépere alapon, akkor például teljesen egyértelműen látszik az, hogy a korábbi értékeltségtől jelentősen messze van még a magyar tőzsdeindex, tehát emelkedtek az árfolyamok, de emelkedett alapvetően az eredménytermelés is, és ugye ezzel kapcsolatban amúgy kérdés volt, és viszonylag aktuális is, hogy mi történt a negyedéves gyors jelentési szezon során, és ugye azt láttuk, hogy összességében azért jó számok születtek, erről szerintem fogunk majd egy kicsit bővebben is beszélni, de ami talán látszódik, és az talán az, hogy azért az az árfolyam emelkedés, ami megvalósult, az összességében az eredmények javulásával együtt történt meg, és nyilván a befektetők azért egy relatíve alacsony értékeltségű szorzójú indexet, hogyha megnézzük, mondjuk a magyar piac, egyébként a régió is ilyen, akkor azért nem annyira vagyunk meglepődve, hogy ebben a bizonytalan környezetben, ahol mondjuk magas értékeltségek kérdőjeleződnek meg például a tengeren túlon, ott egyébként az alacsony értékeltségekre, mondjuk a magyar piac, vagy akár a régiós piac iránt a kereslet, vagy a vonzerő az alapvetően stabil marad, vagy abszolút nem nevezhető rossznak. Tehát összességében jól állt a magyar piacos arat így az elmúlt időszakban.
Említetted a gyors jelentéseket, és ha megnézzük távolról a hazai blue chipeket, akkor azért az árfolyam reakciókon az látszik, hogy egyedül a Magyar Telekomnak a jelentését, illetve a publikált információkat fogadták kitörő optimizmussal a befektetők. Célárat is emeltetek a Magyar Telekom kapcsán. Mi áll ennek a hátterében?
Igen, a Telekom az egy érdekes sztori volt az elmúlt időszakban. Szerintem, akik a tőkepiacot szorosabban követik, vagy érdeklődnek a befektetések iránt, akkor szerintem a magyar eszközökről, ha olvastak, akkor nem nagyon tudták kikerülni, hogy a Magyar Telekomról ne olvassanak, vagy ne kerüljön valamilyen formában az érdeklődésük középpontjába, hiszen elég komoly emelkedést mutatott, és ugye viszonylag adódott a kérdés, hogy meddig tartott ez az emelkedés, meddig tart ez a szárnyalás, ez a rally. És azért, ha megnézzük, hogy hol járt mondjuk néhány évvel korábban a Magyar Telekomnak az árfolyam, akkor azért hát lehetett látni, hogy hát nem itt, ahol most van, tehát nem 1600 meg 1700 forintos szinteken, hanem ennél jóval alacsonyabban, tehát nem a felén, hanem még annak is a felén, vagy még annál is alacsonyabban. Tehát, hogy persze ilyen emelkedés után adódik a kérdés nagyon sok befektetőben, hogy meddig lehet azt a bizonyos húrt feszíteni, vagy meddig tud emelkedni, csak a tőkepiacok azok nem így működnek, tehát itt vannak fundamentális tényezők, amiknek a változását a piac megpróbálja beárazni, és ez a fajta átlaghoz való visszahúzás az nem fog megvalósulni, azért, mert valaminek duplázott az árfolyam, nem kell egyből attól félni, akkor utána majd 50%-ot vagy 20%-ot fog egyből korrigálni. Időnként vannak korrekciók, hogyha fundamentális teljesítményt megnézzük, szerintem a kérdésed is nagyjából erre vonatkozott, hogy mi azt látjuk, hogy a következő években azért jó kilátásai vannak a Magyar Telekomnak. Nem akarok nagyon részesen belemenni, mert elég hosszan lehetne erről a modellről alapvetően beszélni, de azt látjuk, meg úgy azonosítjuk, hogy összességében a bevételek növekedése azért az erős maradhat a következő években. Ugye az anyavállalati intézményi célárunk az 1870 forintos, tehát ez értelemszerűen azért meghaladja jelentősen a mostani árfolyamot, de közben egyébként olyan feltételezések vannak benne, mint hogy mondjuk az árbevétel növekedési üteme a következő években átlagosan 3% környékén alakulhat, ami mi azt gondoljuk, hogy ezért erősen konzervatívnak nevezhető. Tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen nagyon-nagyon drasztikus növekedési pályát vizionálunk. Úgyhogy ha megnézzük, hogy hogyan áll jelenleg a magyar inflációs, akár a legutóbbi friss számokat megnézzük, vagy azt megnézzük, hogy mondjuk mi várható a következő években, el lehet ennél magasabb inflációs pályát is képzelni, azt gondolom, tehát nem kell hozzá túlzottan nagy képzelőre a következő évekre, de nyilván lesz egyfajta árverseny összességében a versenytársakkal szemben, tehát hogy ez nem lenne annyira nagy meglepetés. Nem gondoljuk azt, hogy ez ne lehetne még nagyobb ez a növekedési potenciál, de azért látszik, hogy nem kell a nagyon-nagyon szélsőséges, vagy túlzottan optimista forgatókönyveket viszonyítani, hogy valaki viszonylag magas célárat hozzon ki. Én azt gondolom, hogy azért a konszenzus, hogyha megnézzük a céget követő elemzőknél, nagyjából valami hasonlót láthatunk, és a konszenzusnak az optimizmusa is szerintem valamilyen formában azért tetten érhető a Telekom kapcsán, és nem vagyok benne biztos, hogy máshol nem fordulnak elő olyan számítások, amik viszonylag konzervatívak, vagy nem annyira optimisták.
Érkezik az osztalékfizetési szezon, és hát a Telekom hagyományosan az egyik stabilan magas osztalékot fizető részvény. Milyen osztalékhozamra számítotok, és egyébként lehet-e még plusz sztori a Telekomban az infláció követő díjkorrekción, díjemeléseken kívül a következő években?
Egyrészt a árfolyamokat, hogyha megnézi valaki, meg megnézi mögé a cégeket, akkor mindig az a kérdés, hogy növekedési sztoria, ha nem, akkor egyébként értékeltségi alapon olcsó-e, hogyha egyik se, akkor nyilván azért sok kérdés merül föl. És a Telekom növekedési szempontból szerintem nem elhanyagolható, hiszen amit korábban említettem, azért várunk növekedést, és egyébként azt is persze ki kell emelni, hogy az extra adóknak alapvetően az eltörlésével vagy mérséklésével azért itt komoly profit növekedési potenciál nyílt meg rövid távon mondjuk tavalyról az idei évre a Telekom kapcsán, és utána is azért azt gondoljuk, hogy egy elég magas szinten maradhat majd a nettó profitnak az alakulása, ez a részvényenkénti eredményben is tükröződhet, és a Telekom kapcsán azért ki kell szerintem azt emelni, hogy olyan túlzottan alacsonyan az osztaléki fizetési rátát nem nagyon tudja a Telekom tartani, mert akkor ugye jelentős eladósodottság csökkenésre kerül sor, ami, hogyha valakit nagyon érdekel részletesen, utána tud olvasni vállalat értékelési elveknek, de hogy alapvetően tőke költségben már nem biztos, hogy optimális lenne számukra. A lényeg az, hogy azért mi arra számolítunk, hogy nagyjából egy 90% környékén is alakulhat az osztalék kifizetés üteme a részvény visszavásárlásokkal egybevéve. Tehát ez nem csak az osztalékot, hanem a saját részvényvásárlásokat is jelenti. Tehát javarészt az eredménytermelésnek szinte a teljes egészét azt hozták a Telekom valamilyen formában visszajuttatja a részvényesek felé, osztalék vagy saját részvényvásárlás formájában, és ami nyilván a mostani árfolyamból, meg a várható profittermelési számokból ebből ki is jön, hogy azért az osztalékhozam, meg a saját részvények visszavásárlásával együtt azért valószínűleg magasan fog alakulni a következő időszakban is. Ugye az idei év után 100 forint a Telekomnak az osztaléka, ez valószínűleg a következő években még növekedhet is, tehát összességében a kilátások ebből a szempontból legalábbis visszajutatások szempontjából szintén nem festenek rosszul, és én úgy gondolom, meg talán az árfolyam alakulását is, hogyha megnézzük, akkor azért összhangban vannak itt a fundamentális változások azzal, ahogyan egyébként a Telekomnak az árfolyama teljesít.
Hogyha régiós makroproxy, akkor az OTP kerül terítékre elsődlegesen. Egy nagyon likvid részvényről van szó, emiatt a külföldi befektetők is szeretik. De milyenek lettek a tényszámok, mit üzen az OTP-nek a friss, gyors jelentése?
Összességében elmondható, hogy az OTP is tartotta azért magát ebben a volatilis környezetben, ugye ami a magyar piacnak is egy jó támpontot nyújtott, és ebben amúgy a jelentés is segített. Látható, hogy nagyon erős a bevételbővülési dinamika az OTP-nél. Összesen 2600 milliárd forintos bevételt ért el a bank, ez egyébként 17%-os bővülést mutat. A növekedés mögött elsősorban a hitelállomány bővülés állt, azt láthattuk, hogy nem csak a hazai, de a különböző külföldi lánybankok esetében is akár több mint 10%-os hitelállomány bővülés volt látható év per év alapon. Itt ki lehet emelni például Bulgáriát vagy Horvátországot, de az egyéb balkán lánybankoknál is nagyon erős volt a növekedési dinamika. A másik oldalon a kamatmarzsok tekintetében nem volt nagy változás, igazából tudja tartani ezt a 4,3% körüli nettó kamatmarzsot az OTP, és itt talán pozitívum lehet az a jelentésben, hogy a vezetőség jelezte, hogy ezt akár az idejében is tartani tudja a bank, miközben a hitelállományok akár a nagyobb növekedést is mutathatnak, mint a tavalyi évben.
Akvizíciós fronton mire lehet számítani az OTP esetében? Egyáltalán az, hogy a bankcsoport aktívan keresi a következő akvizíciós célpontot, és nagyon tőkeerős, az mennyire építhető be az elemzői modellbe?
Igen, nem, azzal nincs egyszerű dolgunk, hogy meghatározzuk, hogy előre milyen akvizíciós célja lesznek az OTP-nek. Igazából modell szintjén azzal tudunk számolni, amit tudunk előre, ami viszont látható, hogy még az ilyen szintek mellett is azért nagyon erős profit növekedés várható az OTP esetében. Hogyha mondjuk megnézzük a tavalyi eredményeket, már nem voltak új felvásárlások. Igazából ennek ellenére is látható a növekedési dinamika a profitokban, az egyértelmű. Itt akár pozitív hatás lehet a konszolidáció, az, hogyha ezek a lánybankok is ki tudják használni a szinergiákat, amiket az OTP bankcsoport tud szolgáltatni. Úgyhogy ezáltal is tudnak javulni a profitok, meg eddig is azt láthattuk, hogy a már akvirált lánybankok esetében is nagyon erős a hitelbővülés, de természetesen azt is tudjuk, hogy a vezetőség folyamatosan keresi a következő akvizíciós célokat, úgyhogy ennek kapcsán majd biztos lesznek érdekes hírek a jövőben, ami persze majd a modellekben is megjelenik.
Ebben a helyzetben különösen érdekes lehet az, hogy mit lehet tudni az OTP részvények értékeltségéről, árazásáról, hiszen az elmúlt években nagyon jelentős szárnyalást lehetett látni, a 8000 forint körüli mélypontokhoz képest háromszorozott a részvény kurzusa.
Igen, azt az OTP grafikonján is láthattuk, hogy azért nem csak a tavalyi év sikerült nagyon erősen, de a 2023-as is, úgyhogy az árfolyam az már a 25000 forintos szinteket közelíti, ez egy évvel ezelőtt még alig volt 17000 forint környékén, de ennek ellenére el lehet azt mondani, hogy az értékeltség szempontjából még mindig egy kedvező árazás mutatkozik az OTP esetében. Ha a legáltalánosabb PPR mutatót figyeljük, akkor azért azt láthatjuk, hogy egy ilyen 6-7 körüli szorzószám mutatkozik az OTP esetében. Ez nem csak, hogy az európai piaci társakhoz képest mutat valamekkora diszkontot, de a historikus árazásában is az OTP-nek ez egy alacsony értéknek számít még mindig. A bankok esetében még ki lehet térni a saját tőke arányos megtérülés és a könyv szerinti érték és a piaci kapitalizáció kapcsolatára. Ebben a két mutatószámban is azt láthatjuk, hogy most az OTP részvény a könyv szerinti értékének nagyjából 1,3-szorosán forog. Ez egyébként még mindig alacsonyabb mondjuk egy regionális piaci átlaghoz képest, miközben a saját tőke arányos megtérülése az 23% felett alakult tavalyi évben, és ez is valamelyest amúgy erősebb, mint a régiós piaci átlag. Tehát ezt a két mutatószámot együtt vizsgálva még mindig azt láthatjuk, hogy az OTP árazottság az meglehetősen kedvező ezeken a szinteken is.
Térjünk át egy szintén izgalmas blue chipre, amely viszont alul teljesítő volt az elmúlt időszakban a hazai parketten. A Richterről van szó, ahol nem csak az éves gyorsjelentés tényszámai kerültek elő, hanem valamivel később a társaság jelentkezett egy befektetői nappal, ahol egy hosszabb távú stratégiát is megmutatott a nyilvánosságnak. Hogyan látjátok a Richtert jelenleg, és tudott-e egyébként újdonságot hozni ez a friss stratégia, vagy frissített stratégia?
Azt gondolom, hogy tudott, tehát szerintem ami újdonság volt, vagy amit én igazából kiemelnék ezzel kapcsolatban, az, hogy egy viszonylag transzparens előrejelzést kaptak a befektetők. Szerintem nagy őszinteséggel beszélt a cég arról, hogy milyen bevétel és profit számokra lehet kilátás, és az is nyilván látszódott, hogy mondjuk a Vraylar bevételeken túl azért a Richternek vannak komoly tervei a neuropszichiátria területén túl. Azt illetően, hogy akkor itt milyen bevételi, meg milyen profit számokra lehet kilátás, és én valahogy úgy értékeltem, hogy azért egy ilyen meglehetősen nagy transzparenciával ezeket előre is jelezte, hogy a cég mire számít. Talán ami ennek a fő üzenete, vagy sarokszámokat, ha ki lehet emelni, hogy azért olyan iszonyatosan nagy bevételi dinamikával nem számol a cég, legalábbis abból a szempontból ezt mondjuk pozitívnak lehet értékelni, hogy nem mondtak olyan terveket, amik olyan, hogy mondjam, egy kicsit kérdéses lenne azoknak a megvalósíthatósága, ilyen 7-8% körüli éves növekedési ütemről számol be a Richter, hogy valami ilyesmi van az elképzeléseikben. Ez picivel haladja meg egyébként azt a várható piacbővülési ütemet, de nem minden üzletágban van, ahol talán csak azt hozza, amit ugye látni lehet, hogy különböző elemzők előrejeleznek. Tehát, hogy nem beszéltünk arról, hogy ilyen hatalmasan nagyot akart volna a cég mondani, hanem ez kellően reális, sőt, én azt gondolom, hogy inkább konzervatív, tehát relatív, nevezhetjük ezt konzervatívnak legalábbis bevételi oldalról. És ugye úgy is az látszik, hogy a következő 10 évben gyakorlatilag duplázódó bevételeket hoz ki, vagy ad ki ez a szám, ami nyilván persze diszkontálni kell ezeket a cashflow-kat, tehát ez egy fontos dolog, de számomra a fő üzenet, és talán a befektetők számára is ez akart lenni a fő üzenet, hogy van élet itt a Vraylar után, hiszen szerintem már nagyon sok befektető úgy gondolkozik, vagy főleg külföldről szerintem sokan úgy gondolkoznak a Richterrel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen egytermékes cég, ott a Vraylar, és 5-6 év múlva gyakorlatilag lejár itt a szabadalom, és akkor kvázi onnantól kezdve a profit meg a bevétel alak a kérdés, hogy mi lesz, és szerintem sok külföldi befektető lehet egy picit óvatos emiatt a Richtert illetően, és nyilván az a fajta stratégia, ami megpróbálja megragadni azt, hogy 2035-ig és egyébként a CNS szegmens nélkül mi várható, az szerintem próbálja oldani ezt a fajta bizonytalanságot a külföldi befektetőkben is, hogy egyébként itt azért van élet, egyébként komoly termékportfólió van, ott van a biotechnológiai üzletek, tehát hogy azért alapvetően itt azért bőven van potenciál, a Richter legalábbis erről számolt be, és ez nyilván profitban is fog jelentkezni, tehát nem arról van szó, hogy a Vraylar kiesése után itt majd a profit számok azok nullára fognak visszacsökkenni, tehát erről szó sincs. Ugye itt is láthattunk egyébként EBIT forecastet, illetve összességében ugye az EBIT margin, tehát a nyereséghányadot illetően is. A 20%-os szint azért az nem tűnik olyan könnyen elérhetőnek a mostani szintekről, de nyilván a Richter elég sok lépést relatíve azért így számszerűleg is levezetett, hogy milyen hatásokat várnak például a költséghatékonyság javulását, illetve mondjuk a marzsokra milyen pozitív hatások lehetnek. Tehát viszonylag transzparens és átfogó képet kaptak a befektetők, és szerintem ebben a helyzetben ezt pozitívnak kell értékelnie a piacnak, hosszú távon legalábbis ezt faszok pozitívnak fogja értékelni a piac. Persze nyilván az, hogy majd milyen felvásárlásokra kerül a sor, ugye itt az OTP kapcsán is ugye kérdeztél ezzel kapcsolatban, Richter kapcsán is ez adódik ez a kérdés, mert ugye elég komoly készpénz állományt fog felhalmozni a cég, hogyha nem fizet nagyon durva osztalékot, vagy éppen nem csinál különböző tranzakciókat, felvásárlásokat. Ugye erre is kaptak egyébként a befektetők egy viszonylag transzparens elképzelést, hogyha jól emlékszem, az eszközállomány 15%-át meghaladó készpénz, nettó készpénz összeg esetén itt előfordulhat, hogy extra vagy kicsit nagyobb osztalékokra kerül majd sor. Egyébként az is lehet, hogy különböző M&A tranzakciókra fog majd a Richter fordítani. Ezt korábban is nyilván 2024-es évben láttuk, hogy voltak ilyen tranzakciók elég jelentős összegben, tehát még nemzetgazdasági szinten is ezek ugye nem jelentős tranzakciók voltak, tehát valószínűleg a jövőben is erre lehet majd készülni, de ez még azon felüli növekedést jelentene már, amit ugye a cég előrejelzett.
Mekkora árazási értékeltségi tartalék látszik a Richter esetében?
Hát, hogyha az intézményi céláról indulunk ki, akkor mi azt látjuk, hogy azért egy 2500 forinttal azért többet érhet a papír, illetve hogyha most részekre bontjuk a bizniszt, és azt nézzük, hogy mondjuk konkrétan maga a Vraylar mennyit ér, meg mekkora készpénzállományon ül már most is a Richter, azért azt látjuk, hogy meglehetősen alulértékeli a piac jelenleg a cégnek a egyébként a CNS szegmensen kívüli üzletágait, és ebben én azt gondolom, hogy nyilván ez a fajta transzparencia segíthet, hogy a befektetők is egy picit optimistábban gondolkodjanak, vagy akár azt is mondtam, hogy realistábban gondolkodjanak itt a cég üzleti kilátásait illetően. Nyilván meg lehet érteni a befektetőket is, akik csak távolról figyelik, mondjuk külföldi befektetők nem annyira mélyen követik a Richtert, hogy picit tartanak itt a Vraylar későbbi potenciális kiesésétől a számokból, de összességében én azt gondolom, hogy jó irányba mennek a folyamatok, tehát ebben azért mi látunk, azonosítunk még potenciált a Richterben.
Megnéztük tehát a jelentések hátterét, összességében mennyire vagytok optimisták a hazai gazdaság kilátásaival, illetve a blue chipekkel kapcsolatban?
A magyar gazdaság növekedési ütemét illetően is azért inkább lehetünk talán optimisták már az idei évre, így az előző 1-2 év után. Én azt gondolom, hogy hosszabb távon talán annak van nagyobb fontossága, hogy mondjuk az orosz-ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatban milyen hírek látnak napvilágot, mert a régiós eszközöknek és nyilván a magyar eszközök árazásának is leginkább azt tenne most, vagy azt tehetne most jót, hogyha ezekben a béketárgyalásokban pozitív fejleményekről számolnának be a felek. Összességében azért a Richterben is látunk fantáziát, és ugye beszéltük ugye a Magyar Telekomot a friss céláremeléssel, tehát ott is azt gondoljuk, hogy azért van még tere az árfolyam emelkedésnek így a fundamentumok alapján.
Köszönjük, hogy befáradtatok a stúdióba. Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője, és Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír elemzője voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!